Második jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Nehogy ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 800 g-os szondély töltött ostya 30% kedvezménnyel csak 899 forint, az 1 literes Solevita narancslé 31% kedvezménnyel pedig csak 479 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Hogyan tekint Isten a meddő házaspárokra és a lehetőségeikre? Mai műsorunkban a természetes fogantatással és a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozunk. A következő fél órában mindkét tudományterületnek megszólal egy-egy református képviselője. A meggyőződés mindkettőjük munkáját átjárja. Isten állította őket szolgálatba. Áldás békesség! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Volt, akinek csak annyit tanácsolt, váltsa munkahelyet, és volt, akinek a teljes életmódváltás hozta el a gyermekáldás örömét. Több nehezen megfogant kisbaba is született Bálint Balázs szülésznő gyógyász keze alatt. A Pátyi Református Gyülekezet presbitere vallja, az is része lehet Isten tervének, hogy megfelelő szakemberhez kerülünk. A Budai Irgalmas Rendi Kórház keresztény családi centrumának vezetőjét a természetes fogantatásról és a rekonstruktív reproduktív medicina ellátásáról is kérdezte Emeszt Lilla.
Magyarországon aránylag új ez a gondolkodásmód. 2018 óta érhető ez el. Gyakorlatilag arról szól, hát most kibontva a szót, azt jelenti, hogy rekonstruktív reproduktív medicina, vagyis a reprodukció, gyermekvállalást helyreállító típusú orvoslás, amely sok-sok szakterületből áll, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy helyen van gond, lehet, hogy egyik helyen sincs, vagy lehet, hogy mindegyiken, de keresni mindenhol érdemes. És a nagy különbség a Lombik programmal szemben, hogy itt semmilyen beavatkozás nem történik. Gyakorlatilag az a feladatunk, hogy a termékenység gond hátterében levő orvosi eltérést, vagy pszichológiai, tehát lelki stresszt okozta, vagy bármi okozta eltérést megtaláljuk, azt próbáljuk helyreállítani, és annak a rendeződésének eredménye lesz az, hogy fogja magát a menstruációs ciklus, vagy a férfi termékenység, és elkezd a maga útján egyre jobbá és jobbá válni, és spontán, otthon, ahogy azt a Jóisten eredetileg kitalálta, megfoganhat az a kisbaba, és szépen megnőhet az anyukája pocakjában, és meg is születhet.
Ha jól értem, akkor endokrinológiai problémákra, vagy hormonális problémákra, akár az inzulin rezisztenciára, táplálkozásból, életmódból fakadó problémákra is lehet ilyenkor gyanakodni, de azt gondolná az ember, hogy a női egészség genetikailag meghatározott tényező. Mennyire igaz ez?
Ez részben valóban így van, mert van, akinek van inzulin rezisztenciája, van, akinek nincs, bár a hallgatók kedvére, ezért mondjuk el, mert nem mindenki tudja, hogy mi az, hogy inzulin rezisztencia, az azt jelenti, hogy jó a vércukra, nincsen vércukor problémája, ugye az inzulin az a hormon, ami a vérből a cukrot a sejtekbe juttatja. A gyomorból felszívódik a cukor, belemegy a vérbe, de nekünk fontos, hogy egy bizonyos színnél az ne menjen följebb, az inzulin pedig azt csinálja, hogy mint egy rakódó munkás kipakolja a sejtekbe, ez a sejteknek az élelmiszer, hogy legyen nekik miből működni, és a vércukor szintet ezzel normálisan tartja. De a magas inzulin szint, ugye a sok inzulin a vérben, az viszont például gátló hatást gyakorol a petefészekre. És ha a gátló hatást gyakorol a petefészekre, akkor petefészekben esetleg nem termelődik petesejt. És hiába próbálkozik az a pár, ha nincs petesejt, Van ugyan menstruáció, bár lehet, hogy az is csak két havonta, de nincs petesejt, vagy csak hol van, hol nincs, tehát hol termelődik, hol nem termelődik, akkor nyilván sokkal, de sokkal kisebb az esély arra, hogy a gyermek meg tudjon fogadni. Amikor azt mondtam, hogy néha csak életmód tanácsadásról szól, vagy életmód változásról szól ez az egész ellátás, akkor pontosan erre gondolok, hogy rá kell venni az embereket arra, hogy mozogjanak aktívan, és az étkezésük is más legyen. Ez a feladatunk, hogy ezeket vigyük át, tehát messze ez a leggyakoribb, amit most elmondtam, hogy életmód tanácsadást kell tartani. És akkor emellett találunk olyat, hogy magas prolaktin szint, ami a tejelválasztás serkentő hormonnak a szintje, nem kéne, hogy magas legyen, az is tud olyat okozni, hogy nincs ovuláció, tehát nincs érett petesejt, nincs mi megtermékenyüljön.
Stresszkezeléssel kapcsolatban vannak-e jó tapasztalatok?
A testi változásokon vagy problémákon felül nagyon gyakori az, hogy valamilyen túlzott stressz éri az embereket. Van egy alapvető krónikus stressz állapot, amiből nem tudunk leadni, mert az rajtunk van. Az mindegyikünktől független, akár orvos az ember, akár paciens. Viszont van mindennapi stressz is, ami abból áll, hogy hogyan érezzük magunkat a munkahelyünkön, milyen viszonyban vagyunk a házastársunkkal, vagy a szüleinkkel, vagy a gyerekekkel, hogy tudunk bánni. Na most nem egy gyerek született már úgy, hogy semmilyen orvosi, tehát testi dolog nem történt, még vizsgálat is alig, de sikerült mondjuk valakit rávenni, hogy váltson munkahelyet. Nekem a praxisomban az elmúlt közel 30 évben, amikor még nem foglalkoztam ennyire ezzel az RNM ellátással, akkor is születtek már úgy gyerekek, hogy csak annyi volt, hogy átgondoltuk, hogy itt meg ott meg amott micsoda stressz helyzet van. Ezt vagy azt vagy amazt érdemes megváltoztatni, és aki ezeket meglépte, azoknál jellemzően mindenféle egyéb orvosi tevékenység nélkül is megszületett a gyerek. Nyilván ez nem biztos, nem tudom megígérni, hogy mindenkinél így lesz, de a stresszfaktor nagyon komoly, ugyanis a stresszfaktorok azok a hormonokra hatnak, és a termékenységi hormonoknak az elcsúszását eredményezhetik.
A szexuális edukáció maga az a része, ami tényleg a fogantatáshoz szükséges, hogy két ember szeretkezzen. Azzal kapcsolatban mennyire kell akár egy ilyen rehabilitáción keresztül, akár egy tanácsadáson keresztül foglalkozni?
Nem tudom, hogy beszélhetünk-e egyáltalán a szexuális edukációról manapság. Azt gondolom, hogy nem. Ez nem történik meg. Ez bennmarad a családoknál, és minden család úgy oldja meg, ahogy tudja. És hogyha olyanok a szülők, akik erről mernek beszélni, ügyesen, okosan, akkor ez jól fog működni. Ha nem, akkor pedig nagyon kérdéses, hogy az iskolában eljut-e bármi is a gyerekekhez, ami esetleg erről szólhat. Na most, hogyha ezeket vesszük alapul, és mondjuk, hogy és akkor mi van a házasságokban? Hát ez egy nagy kérdés, hogy akkor ezek után mi jut oda, mert a szexuális fantáziák egyébként nem rossz dolgok, és nem is üldözendő dolgok, hogyha ezek helyükön vannak, és azt a célt szolgálják, hogy az ember pár, az a férj és feleség ezzel még szorosabb kapcsolatra jusson, vagy abban maradjon. De hogyha ez inkább arra vezet, hogy másfelé kacsingatok, vagy nem elégszem meg azzal, ami otthon van, akkor ez nagy baj. Példának okáért az egyházakhoz kötődő hívő fiataloknál ilyet lehet is mondani, meg közben nagyon nehéz is. Mert ki tudja, hogy mi az egyháznak az elvárása, a helyi lelkész vagy pap, attól függ, hogy milyen egyházközösségről van szó, mit enged, mit lát jónak és mit nem. Valójában, ha az a kérdés, hogy nagy szükség lenne erre, akkor azt mondom, hogy nagy szükség lenne erre, de ha már probléma van egy házasságon belül, akkor azért van erre is szakember. Vannak olyan terapeuták, elsődlegesen pszichológusok, akik szexualitással is foglalkoznak.
És hogyha a fogantatás nehézsége ezzel kapcsolatos, akkor, ha jól értem, erre is van megoldás.
A Keresztény Családi Centrumon belül pszichológusokat is alkalmazunk, akik ügyesen dolgoznak, és a családok, illetve a párok megvannak ezzel az ellátással elégedve, sőt, azt kell mondjam, hogy messze a legmagasabb az elégedettség ezzel az ellátással kapcsolatosan, mert úgy érzik, hogy végre valaki velük foglalkozott, és ez tényleg így van, nem a betegségükkel, nem az elváltozásokkal, nem az, hogy most milyen a petefészke, vagy mekkora a hormon szintje, hanem az, hogy ő vele mi van. És ez nagyon hatékony. Ebből kifolyólag voltak olyan páciensek is, talán nem is egy, aki el se jutott odáig, hogy kivizsgáltuk volna, mert a kivizsgálás elején már látszott, hogy itt inkább pszichés háttér lesz a probléma, és a rendszer rögtön abba az irányba irányította őket, és mire jutottak volna a fizikai, a szomatikus, a testi kivizsgáláshoz, addigra már meg is fogant a baba. Valami olyan pszichés gátlás volt, ami megnehezítette a termékenységet.
Tisztában vannak-e a házaspárok, vagy leginkább talán a nők a cikluskövetéssel, a cikluskövetésnek az előnyeivel?
Nagyon érdekes dolog, a cikluskövetés gyakran keverik össze a naptármódszerrel. amely némi hasonlatosságot mutat, de olyan, mintha a lovas szekeret hasonlítanánk össze a mai autókkal, amelyek szaladnának az úton. A cikluskövetés azt jelenti, hogy egy nő fogja magát és a ciklusa minden napján megfigyel olyan jeleket, amely a termékenységével, a női menstruációs ciklusával kapcsolatos, és ezt valamilyenféle táblázatban, most ez lehet akár egy online táblázat is, vagy egy applikáció, vagy egy papíros táblázat, azt szépen leírja. Magyarországon négyféle cikluskövetési módszer van, több módszer is van, de négyféléhez vannak oktatók is. Azért veszem el az oktatókat, mert lehet ciklust követni anélkül is, hogy ezt valaki rendesen elmondaná, de az oktatókkal való együttműködés azért jó, mert az első alkalom, amikor ez oktató elmesél, hogy pontosan ez miről szól, hogy megértse az az asszony, az a lány, az a nő, hogy ez azért van, mert hogy ez meg az történik a szervezetedben, és ezért észleled ezt meg azt, és ezért kell ezt vagy azt beírni aztán a táblázatba, az egy másfél-két óra. Ez a kezdő beszélgetés, és aztán, amikor elkezdi megfigyelni a ciklusát, és beírja a táblázatba, akkor utána cikluskövetési módszerenként változó módon x időnként még vissza kell menni az oktatóhoz annak érdekében, hogy lássák, hogy tényleg jól írja be, jól jegyzi-e meg, és ez működik-e. Hogy miért jó a cikluskövetés? Azért jó a cikluskövetés, mert nekem orvosilag esetleg, hogyha eltérés van, akkor már sukhat, már elindíthatja a gondolataimat, hogy itt valami vérzési rendellenesség van, de sok vérzés van, akkor lehet, hogy nőgyógyászati problémája van, de hogyha másmilyen típusú vérzési rendellenessége van, akkor inkább hormonális problémája lehet. Sőt, az is lehet, hogy sugabb, hogy milyen típusú hormonális problémája lehet. Van egyáltalán ovuláció, peteérés, tüszőrepedés, és az meglátszódhat a cikluskövetés táblázatban. Ezért jó nekem orvosilag. De aki a családtervezést szeretné például, mert neki egyébként nincsen baja, megvan már az összes gyereke, vagy éppen most nem szeretne gyermeket, annak is nagyon jó ez, mert egyébként a cikluskövetés módszerével pontosan meghatározható az, hogy éppen aktuálisan azon a napon termékeny fázisban van az a nő, vagy nem termékeny fázisban. Ha termékeny fázisban van, és gyermeket szeretnének, akkor nyilván az nem egy nap, az több idő, tehát nincs ilyen, hogy most gyorsan találkozni kell, mert most kettőkor kell, mert akkor lesz az ovuláció. Nincs ilyen. Ez több napos lehetőség, ez az ablak, ez hosszabb. Gyakorlatilag a cikluskövetés módszerének a hatékonysága az vetekszik a legjobb fogamzásgátló tablettek hatékonyságával, úgy, hogy közben egy szem hormon be nem kerül a női szervezetbe, és közben a jól működő hormonrendszerét egyébként nem állítjuk le, és nem állítjuk át egy művi módszerre, amit a gyógyszer ad.
Ahogy minden más területen a természetesség, a természetes táplálkozás úgy ezek szerint a nőgyógyászatban is teret hódíthat, vagy teret kaphat ez az újfajta orvoslás?
Magyarországon ez kétségtelenül újfajta. Valójában a cikluskövetés módszerét már a múlt század közepén észrevették és elkezdték megfigyelni úgy, hogy a tudományos célokra is felhasználható legyen, és már a 70-es években voltak olyan módszerek, amik komoly kutatásokkal bizonyították ennek a hatékonyságát, és van ennek egy nemzetközi társasága is, ami hosszú-hosszú évtizedek óta áll fenn, de Magyarországon kétségkívül ez egy újdonság, amiben hát néhány orvos jártas eddig csak, remélem, hogy leszünk többen is, és éppen ezt a szakambulanciát szeretném most kibővíteni, hiszen egy új jogszabály indult el ebben az évben, amely alapján ez egy teljesen finanszírozott ellátássá vált a Budai Irgalmasrendi Kórházon belül, NEAK finanszírozással teljesen ingyenesen szinte mindent finanszíroz. Úgyhogy azt gondolom, hogy Magyarországon itt nagy lehetőségek vannak. Növelni kell majd ezeknek a szakambulanciáknak a számát valószínűleg, mert már most olyan előjegyzés, olyan várakozási lista van, ami egy néha negyed év, néha csak fél év, és közben pedig mindenki minél gyorsabban szeretnénk eredményre jutni annak érdekében, hogy legyen kisbaba az ölében.
Amíg sok ideig mondjuk nem beszéltünk keresztény körökben ilyen-olyan megoldásokról, akár az intim életben, akár a párkapcsolatban, akár a gyerekkori traumákkal kapcsolatban, sok mindenről, ma már ezek a tabuk egy picit leépülnek. Mennyire cél ez?
A pszichológia kérdése is pont ilyen, hogyha egy embernek a gyerekkorában megélt traumáit, vagy transzgenerációsan megélt problémáit akarjuk valahogy megjavítani, előszedni, az nem fog menni azzal, hogyha én mint nőgyógyász őt megvizsgálom, vagy mehet úgy, hogy egy lelkész leül vele, és mélyen beszélget, és imádkoznak. Persze, hogy mehet úgy. Erre lehetőség van. De a pszichológusok, ők nem teológiai képzettséggel, hanem az emberi lélek ismeretének képzettségével rendelkeznek, amivel rengeteget tudnak segíteni. Erre felé fog menni a világ, egészen biztos vagyok, mert még régen mondjuk a 90-es években, hogyha valaki elment pszichológushoz itt Magyarországon, akkor biztos mindenki azt mondja, hogy hát bolond, tehát azért el pszichológushoz. Noha Amerikában már akkor is azt gondolták, ha nem jár valaki, akkor bolond, de ma már ez nincs így, ma már Magyarországon is olyan sokan választják ezt a lehetőséget. A pszichológusok nem fogják a kérdést megoldani, hanem leegyszerűsítve ők olyan ügyesen tudnak kérdezni, olyan ügyes dolgokat tudnak felvetni, ami aztán az emberben olyan válaszokat kelt, mert előjönnek olyan válaszok, amelyekről ő maga sem tudta, hogy valójában ezekre tud választ adni, de ezek megnyitnak olyan kapukat, amelyek mögött olyan régen elfelejtett emlékek vannak, amelyek viszont valamilyen szinten zavaróként hatnak a jelenben. És egyes dolgokban meggátolják, hogy jól döntsek, hogy jól reagáljak, hogy olyan megoldási stratégiát használjak, ami tényleg hatékony, és nem olyan, ami mondjuk mindenkit megbánt vagy szétver. Tehát ezekben nagy jelentőségük van a pszichológusoknak, és mindez, amit kérdezett, az gyakorlatilag erre vonatkoztatható. Akár a szexualitásról van szó, akár az együtt való beszélgetésről, hogy hogyan szól az egyik fél a másikhoz, hogy hogy lehet például akaratlanul, verbálisan megbántani valakit. Ezekre általában van valamilyen magyarázat az életünk korábbi szakaszában, és ezeket érdemes megtalálni. Az ima évét éljük most itt a Református Egyházban, tehát még egy pillanatra sem szeretném elvetni annak a lehetőségét, sőt kifejezetten szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy az ima, mint lehetőség, az mindig ott van, és a segítség mindig ott lehet. De azt is szeretném azért megjegyezni, hogy amikor az Úr segítséget küld, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyszer csak leesik elém a megoldás, hanem az is lehet, hogy küld egy olyan szakembert, vagy pont olyan megoldást tud nekem nyújtani, amire pont szükségem volt, de én egyedül nem tudtam elérni. Hát ezek az emberek, akik szakemberek, nem azért lettek szakemberek, mert az Istennek fáj, hanem azért, mert valószínűleg az a tervnek a része.
Embriológusként dolgozik, de jobban szeret magára labormamiként tekinteni. Nagy Edina nem nyújt válaszokat a Lommik program teológiai kérdéseire. Ő csak elvégzi azt a feladatot, amelyet úgy hisz, Istentől kapott. És meghatódik, amikor olyan gyermekkel találkozik, akit pársejtes állapotában is látott. A Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrum munkatársával beszélgettem.
Mi kell az élethez?
Egy férfi és egy nő. Egy petesejt és egy hímivas sejt. Kell, hogy találkozzanak, hogy legyen egy szabályosan megtermékenyült petesejtünk, hogy elkezdjen osztódni, és majd szépen lassan folyamatában elkerüljön a mélybe, blastociszta legyen, beágyazódjon, és elkezdjen fejlődni, és legyen egy szép csőpózációnk, ahol tudjuk, hogy elindult az élet. Ha embriológiai szempontból nézzük, mikor megtermékenyül a petesejt, és van egy zigótánk, akkor 5 napig követjük nyomon az ő fejlődésüket. 5. napon lesz belőle blastocita, hólyagcsíra, és mikor visszaültetjük 5. napon az anyamíj biztonságában, akkor meg kell, hogy tapadjon, be kell, hogy ágyazódjon, és innen kezdődik a fejlődése.
Hosszú ez a folyamat. Amikor ebbe belegondol, akkor mit érez?
Hatalmas felelősséget, mert ami a laborban történik, az nem csak a természet műve, hanem nekünk is egy kicsit hozzá kell segítenünk ehhez a folyamathoz, és mindig nagy izgalom és várakozás, hogy meg fog-e termékenyülni a petesejt, hogy szabályosan fog-e megtermékenyülni, hogy 2 pronukleusz legyen benne, egy anya és egy apai, ami azt is bizonyítja, hogy ez genetikailag egy egészséges petesejt, és valószínűleg a fejlődése is jól fog elindulni. Azon izgulunk 5 napig, hogy fejlődjön ez az embrió, hogy osztódjanak a sejtek, hogy ne álljon meg esetleg 2. vagy 3. napon az osztódásban, hanem elmenjen az 5. napig, és legyen egy gyönyörű szép hólyagcsiránk, egy gyönyörű szép embriócsomóval, és hogy legyen mit visszaültetnünk. Ez nem egyértelmű, paciens válogatja. Előfordul, hogy megállnak a sejtek a fejlődésben, és hiába volt megtermékenyülés, az a biológiai folyamat valahol leáll valami miatt. Ez nem egy egyértelmű dolog.
többes számot használt, mintha kicsit sajátjának érezné a megtermékenyült petesöjtet.
Egy meddőségi problémával küzdő paciens volt, aki egy könyvben úgy fogalmazott az embriológusokról, hogy labormamik. Ez egy nagyon kedves megszólítás. Az embriológusok azok, akik inkubátorban helyezik, akik megfelelő táptalajban helyezik, gondoskodnak róla, és ezt így másképp nem is lehet. Míg ott van a laborban, addig mi vagyunk a felelősek értük, és mi gondoskodunk róluk, mint egy labormami.
Akkor sajátjának érzi ezt a megfogalmazást?
Abszolút tudok azonosulni vele, igen.
Végül is az anyami környezetét próbálják megteremteni ott a laboratóriumban. Önök ehhez mit tudnak hozzátenni?
A labor egy nagyon speciális közeg. Csak természetes fényt használunk, az inkubátorok 37 fokosak, olyan közeget próbálunk megteremteni, mint ami az anyamében tapasztalna meg egy embrió. Nem használunk parfümöt, mi például ezzel tudunk hozzájárulni, nem sminkeljük magunkat, nem fessük a körmünket, semmi olyan anyagot nem használunk, ami esetleg az embrió fejlődését befolyásolják.
Ön számára az élet létrejön, vagy megszületik?
Hát valahol létre kell, hogy jöjjön, el kell, hogy kezdődjön valahol a folyamat, és ahhoz, hogy valami megszülessen, annak valahol létre is kell jönnie.
Ebben a szakmában annyi a keresztényeket megosztó kérdés. Mindig egyértelmű volt a helyes út?
Sokat gondolkoztam azon, hogy az Isten hol akar engem látni, és a biológia iránti szeretet megmutatta azt, hogy ebben a szakmában szeretnék kiteljesedni és világítani, bár tudtam nagyon jól, hogy nagyon sok megosztó kérdés van benne, de azt is tudtam, hogy keresztény biológusoknak is kell lenni, aki a teremtett világot úgy látja, hogy az annyira komplex és csodálatosan van megalkotva, hogy az nem lehet egy véletlen műve, hanem ezt valaki nagyon szépen megtervezte, és én így keresztény biológusként szerettem volna az Isten dicsőségére lenni, és valamit olyat csinálni, amivel világíthatok, valami újat hozhatok.
Ha már meddő paciensekkel dolgozik, ők igazán tudják, mit jelent az, hogy várakozni. Önnek mindig elegendő a gondolat, hogy mindennek megvan a maga ideje?
Nem elég ez a gondolat. Ha őszinte akarok lenni, akkor nagyon nehéz néha megvárni az Isten időzítését, és nem a kezünkbe venni, vagy a kezembe venni a dolgok irányítását. Sokszor megtapasztaltam azt, hogy amikor türelmetlen voltam, és magam kezébe vettem az irányítást, annak sose lett jó vége. És akkor ez olyan, mint ha futunk egy futópályán. Futunk a magunk tempójában, és azt veszük észre, hogy emberek futnak el mellettünk, és talán elbizonytalanulunk, hogy lehet, hogy mi futunk túl lassan. De hogyha nem a saját tempomba futnám végig a kiskorömet, hanem begyorsítanák, hogy talán utolérjem a másikat, akkor lehet, hogy nem úgy érnék a célban, ahogy szeretnék, hanem lehet, hogy útközben meg kellene állnom, vagy éppen leesnék, megbotlanék, és az már nem ugyanaz lenne, mint hogyha nyugodtan a saját tempomban érnék a célban. Olyan ez is, hogy ha nem az Isten időzítésére válok, hanem magam veszem a sorsomat a kezembe, akkor nem biztos, hogy úgy fogok a célban érni, ahogy az Isten is szerette volna, és ahogy nekem is a legjobb lenne.
Talán a meddőségek küzdő keresztjének, amikor azon gondolkodnak, hogy ha elmennek egy meddőségi centrumba, akkor ez olyan, mintha ők most kezükbe vennék az irányítást.
Ahhoz, hogy eljusson valaki egy meddőségi centrumba, azt szoktuk általában szakmailag javasolni, hogy fiatal pároknak egy év házas élet után jöjjenek el, hogyha nem jön össze a baba, és úgy érzik, hogy valami probléma van. 35 év feletti pároknál az általában fél évre rövidül. Tehát amikor ők eljönnek egy meddőségi centrumba, akkor ők már nagyon sok próbálkozáson túl vannak. Ez nem egy elhamarkodott döntés ilyenkor már részükről, hanem szakmailag indokolt dolog. A pacienseink látjuk, hogy sokszor elég a megnyugvás az, hogy jó helyen vagyunk, vagy egy kis orvosi segítség ahhoz, hogy aztán még lehet, hogy a lombikig sem kell eljutni, hanem spontán is jön a gyermekáldás. Mindig úgy gondolok a meddőségre, olyan ez, mint amikor valaki megy az utcán, vagy rosszul lesz, és összeesik, nem mondhatjuk azt, hogy ennyit rendelt neki az Isten, hanem azonnal elkezdjük újraéleszteni, és lehet, hogy egy újraélesztés után valaki még 10-20-30 évig él. A meddőségre is úgy gondolok, hogy attól, hogy valakinek természetes úton talán nem jön össze a baba, lehet, hogy egy orvosi beavatkozás, vagy egy kis odafigyelés, vagy hormonkezelés, vagy maga a megnyugvás, hogy jó úton halad ezen, vagy jó helyen van elég ahhoz, hogy gyermeke szülessem. Ha pedig csak egy kis probléma van, akkor viszont elég ez is, és nagyon sokszor azt is tapasztaljuk, hogy lombik eljárás után a második baba viszont már spontán jön össze, szóval nem ragaszhatunk senkire rá egy bélyeget.
Ha Isten teremtette meg a világot, és ő teremtette meg az embert, akkor ön hol látja magát az életadás folyamatában?
Egy eszközként látom magamat, ahol az Isten lehetőséget, bölcsességet és alkalmatosságot ad ahhoz, hogy olyan orvosi tevékenységet végezzünk, ahol egy egészséges gyermek születhet. Én ebben a folyamatban csak egy eszköz vagyok, és itt még mindig az Isten akarata van meg, mert mi bármilyen beavatkozást, tudományos dolgot végezhetünk, de ha az Isten nincs ott a hátunk mögött, nem adja rá az áldást, nem születik gyermek.
Mi kell ahhoz, hogy az ember meddőségi centrumban legyen embriológus?
Hát, hogy mi kell? Ha magamra gondolok, nem gondolom azt, hogy bármivel is különlegesebb, szebb vagy okosabb lennék, mint más. Az Isten az, aki naponként alkalmassá tesz arra, hogy itt legyek, és az, hogy itt dolgozom, azt érzem, hogy az ő akarata és ő állított ide. Ez egy nagyon megfontolt, eléhozott dolog volt, amiben abszolút utána békességet találtam, és az, hogy naponta érzem azt, hogy megáldja a kezem munkáját, ez mind azt bizonyítja, hogy itt vagyok most a legjobb helyen.
Hit felszabadíthat arra, hogy nem másoknak próbáljunk megfelelni, hanem lássuk meg, Isten elfogad bennünket. Mondja Bakos István, a Varbói és Sajókazai Református Egyházközségek lelkipásztora. Az ő igei gondolatai következnek.
Isten égét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének a harmadik részéből olvasom, azon belül is a 28. verset, mely következőképpen hangzik. Azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Kedves testvérek, néha úgy tűnik számomra, hogy miközben szemléljük a saját életünket, úgy tűnik, mintha az életünk nem lenne más, mint állandó bizonyítás, megfelelési kényszer, állandó helytállás. Mindannyian próbálunk helytállni a munkában, a családban, szeretnénk jól csinálni a dolgainkat, jól élni az életünket, megfelelni minden egyes elvárásnak, de közben ott munkálkodik a szívünkben a kérdés, hogy vajon elég jó vagyok-e, eléggé elfogadható vagyok-e, vajon rendben van-e így az életem, ahogyan élem. Ebbe a belső bizonytalanságba szól bele Istennek az ígéje, amit ma felolvastam közöttetek. Azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Ez az ige, kedves testvérek, ez a mondat egészen más megvilágításba helyezi a mi életünket. Azt mondja, hogy az a kérdés, hogy rendben van-e az életed, hogy elég jó vagy-e, hogy elég szerethető vagy-e, elég elfogadható vagy-e, sohasem emberek előtt dől el, hanem mindig az élő Isten előtt. Nem azon múlik, hogy mennyire sikerül másoknak megfelelned. Pál apostol szavaival mindenkinek mindenné lenned, hanem attól, hogy mennyire hiszel, mennyire bízol, mennyire hagyatkozol Krisztusban az élő Istenre. Pál, amikor a törvény cselekedeteiről beszél, kedves testvérek, nem pusztán régi vallási szabályokra gondol, hanem minden olyan dologra, amivel mi is próbálunk bizonyítani másoknak megfelelni, mások szeretetét, elismerését, tiszteletét kivívni. Amitől sokszor a saját életünk boldogságát, a megnyugvásunkat, a rendezett életünknek a zálogát várjuk és reméljük. Az Isten ígéje azt mondja, hogy ebből soha nem lesz megnyugvás, és soha nem lesz békesség. Ebből nem lesz az a belső mély rend, az a belső békesség, amire annyira vágyunk. De hát akkor miből lesz, kérdezhetni az ember? Azt mondja az apostol, hitből, hitből. Azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekedetétől függetlenül. És az a hit, kedves testvérek, ez a hit felszabadíthat mindannyiunkat arra, hogy ne másoknak próbáljunk megfelelni, hanem lássuk meg azt, hogy az Isten elfogad bennünket úgy, olyannak, amilyennek vagyunk minden egyes hiányosságaink ellenére is. Felszabadít mindannyiunkat arra, hogy ne kelljen állandóan méricskélni magunkat, hogy elég jó vagyok-e, elég elfogadható vagyok-e, elég szerethetőek vagyunk-e. És hogyha ezt valóban hisszük, kedves testvérek, ha valóban hisszük azt, hogy az Isten bennünket szeret és elfogad, akkor már nem azért próbálunk jól élni, hogy bizonyítsunk, nem azért próbálunk másokat szeretni, hogy elfogadhatóak legyünk, hanem azért, mert már mi is kaptunk valamit az élő Istentől. Kegyelmet, irgalmat, szeretetet és elfogadást. Talán ma is ott van bennünk, testvérek, a bizonyításnak a terhe, a megfelelésnek a kényszere, vagy az az érzés, hogy messze elmaradtunk attól a mércétől, amit mások elénk támasztottak. De ebben a helyzetben vigyük magunkkal az igét. Azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember. Nem attól leszünk rendben, hogy mindent jól csinálunk, hanem attól, hogy hiszünk és rábízzuk magunkat az élő Istenre. Legyen ez így mindannyiunk életében. Ámen.
Áhítatokért keressék a Magyarországi Református Egyház online felületeit. Megtalálnak minket Facebookon, YouTube-on, valamint a népszerű podcast csatornákon. Ezt az adást még 60 napig hallgathatják vissza a www.mediaclick.hu oldalon. E-mail címünk továbbra is radio@református.hu. Szerkesztőtársam Kojsza Péter és MS Lilla kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.